A stúdióban velem szemben Plessinger Dániel, az MBH Befektetési Bank sales vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miközben itt összetegeződtünk, remélem, hogy ez nem okoz semmilyen fennakadást senkinek. És amiről beszélgetnénk most, ugye a elkövetkezendő órában majd 8-ig, illetve hát most egyelőre 7:30-ig, mert akkor érkezik majd Gál Márk a legfrissebb hírekkel. Ez elsősorban az euró-forint árfolyam mozgások és ami mögötte van. Hogyha most megnézzük az elmúlt heteket, hónapokat, vagy egy olyan időszakot, amire rálátásunk van és értelmezhető, mit látunk ebben a viszonylatban?
Alapvetően, ugye most, ha úgy tetszik, kapott a forint egy nagy pofont a 100 pontos kamatcsökkentéssel. Itt megosztottak a vélemények, hogy 75 vagy 100 lesz, 100 lett végül. Ugye gyakorlatilag hát most ilyen 6 havi csúcsra, vagy negatív csúcsra ment az euro-forint kurzus. Az utóbbi időszakban ugye alapvetően szépen állt a forint, ilyen 3.81-2.3 környékén gyakorlatilag ott tudott stabilizálódni, és akkor jött az első gyengülő hullám, ugye több olyan forint elleni kockázat felmerült, ami miatt a befektetők elkezdtek kiszállogatni a forintból. Volt egyszer ugye az ukránok EU-s pénz megszavazása, a svéd NATO tagság, tehát ez a politikai része, és akkor volt az, miszerint az MNB már elkezdte nagyjából egy hónap ezelőtt pedzegetni, hogy 75 vagy 100 pont kamat csökkentést fog eszközölni, ez még az előző kamat döntés előtt. Mi úgy láttuk, hogy itt az MNB alapvetően azt szeretné megcsinálni, hogy leteszteli a piacot, hogyha bemondja azt, hogy 75 vagy 100 bázispont, hogy hogy fog reagálni a piac. Körülbelül 3.90-ig gyengült tőle az euroforint kurzus, és mi úgy éreztük, hogy az MNB, vagy úgy gondoltuk az MNB számára, akkor ez egy jelzés volt, hogy a piac úgy gondolja, hogy és akkor ugye az egyéb említett tényezők mellett, hogy a 100 bázispontos csökkentés még talán korai lenne, elég a 75. Emellett az MNB azt is bemondta, hogy év közepére 6-7%-ra szeretnék az alapkamatot csökkenteni. Na most az előző kamat döntésnél, ugye, ahogy említettem, 75 bázispont volt a csökkentés, a forintot nem is bántotta különösebben, sőt, még visszább is tudott jönni. Viszont ez a mostani döntés 100 pont volt, ugye 9%-ra csökkent az alapkamat, viszont így abban a helyzetbe kerültek, vagy azt látják a befektetők, hogy túl gyors az MNB. És látszik is, ugye 393 fél környékén van most az árfolyam, miközben a lengyel és a általában a régióban a lengyel zlotyit és a koronát szoktuk hozzánézni, bár igaz, hogy a lengyel gazdaság sokkal nagyobb, és a, mondjuk a cseh is nagyobb nálunk, de ezek azok a devizák, amiknél jól megfigyelhető, hogyha például egy risk-off van, tehát kockát kellő üzemmódba kerülnek a nyugati befektetők, akkor általában egyszerre adogatják őket, egyszerre mozognak az árfolyamok, azért van egy szemmel látható korreláció. A másik kettő nem különösebben gyengül, tehát azt láthatjuk, hogy ez most forint specifikus.
Ez most akkor a forintnak szól, és mi várható? Tehát elképzelhető, hogy kicsit tovább gyengülünk?
Éppensége most szerintem benne van, ahol most vagyunk, az egy ilyen erősebb támasza a forintnak, tehát remélhetőleg azért ez meg fogja tartani, de az a helyzet, hogy azzal, hogy ilyen markánsan csökken a kamat, a forintnak volt egy, ha úgy tetszik, hatalmas előnye ezzel a magas kamattal, hogy olyan drága volt a forint elleni pozíciók felvétele, hogy kétszer is meggondolta valaki, hogy játszon forint ellen. Viszont ez a kamatelőny, ez kezd elolvadni, hiszen a régióban említett lengyel és cseh kamatok sincsenek már túl messze a forinttól. Úgyhogy éppenséggel most eljutottunk egy olyan zónába, szerintem, hogyha áttörjük ezt az első körben, ezt a 3.9-3.94 közötti szintet, akkor még nyílhat tér. Azért azt gondolnám, hogy a 400 még messze van, De igen, valószínűleg azért még 1-2 forint 3 lehet fölfele.
Kinek jó az, hogyha mondjuk fölmegyünk 3.95-3.96-ra, vagy 400-ra akár?
Ugye szokták mondani, hogy ez ilyen alapvető ilyen közgazdasági tézis, hogy az exportőrnek mindig jó, hogyha gyengül a deviz, az importőrnek kevésbé.
Ugye alapvetően... Tehát aki kivisz valamit,
így
és
van,
euróban
és ugye...
dolgozik.
Így, pontosan. De azért alapvetően az a folyamat látszott az elmúlt mondjuk egy-másfél évben, hogy a forint nagyon sokszor hirtelen nagyokat mozdult. Tehát itt azért láttunk olyat, hogy egy-két nap alatt akár 10-15 egységet is tudott egyik másik irányba mozdulni. Ezt már a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól is, vagy miniszter úrtól is hallottuk, hogy nem szeretik azt, hogy a forint ennyire volatilis, hogy ekkora ugrások vannak. Tehát összességében, hogy a gazdaságnak az a jó, hogyha stabil, kiszámítható a kurzus. Na most nyilván rengeteg importőrrel, exportőrrel dolgozunk a bankban. Nagyon sokat beszélgettem ilyen ügyfelekkel erről, és sokan mondták, mondok egy példát, például importőr ügyfelünk, aki azt mondta, hogy hiába jó neki, hogy mondjuk sokat visszaerősödött a forint, mondjuk ő dollár kitettsége volt, de hogyha ő 400-on vette meg az árut, és most 350, az jó, hogy 350, de ő neki 400-on van benne az áru, tehát nem fogja eladni, mert bukik rajta, magyarul tovább gerjeszti az inflációt, hiszen visszatart árut. Ugyanezért az exportőröknél, hogy sokszor hirtelen nagyon nagy az ugrás, hogy Isten igazából szerintem megint az, hogy most szerintem elkezdte a piac elhinni ezt a három, mondjuk 83 plusz minusz 5 forintos sávot, és abból, hogy kiugrottunk, ez igazán szerintem senkinek nem jó.
Hát meg nyilván visszautalva egy picit arra, amit mondtál, ugye a politikának vagy pénzügyi politikának sem, hiszen ugye a költségvetés is tervez valamilyen árfolyammal. És azért az kellemetlen meglepetés lehet, amikor így évközben valami úgy történik, és az ugye elmozdul.
Így van, pontosan, tehát azért itt ezek nagyon súlyos nagy számokról beszélünk egy költségvetésben, és ugye gyakorlatilag emiatt a hirtelen ugrások vagy nagy mozgások miatt gyakorlatilag állandóan revizálni kell a terveket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez különösebben senkinek nem jó, de közben meg a versenyképességet fönn kell tartani, már pedig az csak úgy lehet, hogyha csökken a kamat, és akkor ezáltal ugye a hitelek olcsóbbak lesznek, és akkor ugye el tud újraadósodni a gazdaság. Illetve a másik az, hogy azt már a több akár a Nemzeti Banktól, akár a kormányzattól láttuk, hogy a pozitív reálkamatot különösebben nem szeretik, vagy nem tartják üdvösnek. Ugye most nyilván így is azért szemmel látható pozitív reálkamat van a magyar gazdaságban. Hogyha csak ezt nézem, ebből is látszik, hogy össze fogják szűkíteni előbb-utóbb az alapkamatot az inflációhoz. Majd ugye a kérdés az lesz, hogy hogyan alakul az inflációs pálya, hiszen az jól néz ki, hogy 4-5% körüli számokat mutattunk, csak hogyha két évre nézem, akkor az már nem 4, hanem inkább 24-30. Hiszen ugye a év per év alapon nézik, ez egy statisztikai szám. Tehát összességében jó, nyilván nagyon jó és üdvös, hogy csökken az infláció, csak ugye a baromi magas bázis miatt lett ennyire alacsony, attól még minden nagyon drága.
Visszatérve még egy pillanatra a forint-euró viszonyra, az lendített vagy lendíthet valamit a helyzeten, hogy talán úgy néz ki, hogy ezek az Európai Uniós források részben megnyílnak az ország részére?
Abszolút, tehát az ad egy olyan fajta stabilitást a forintnak, illetve a magyar gazdaságnak, ami akkor azt mondja, hogy azt indikálja, hogy van pénz. Nyilván összességében, amikor bejön egy EU-s forrás, ugye nyilván euróban, akkor a kormányzatnak, vagy az országnak, ha úgy tetszik, jobb, hogyha magas az euróforint kurzus, hiszen egységnyi euró drágábban, tehát hogy több forintot fog érte kapni. De azért azt gondolom, hogyha ténylegesen jönnek be források, akkor azért visszaerősíti majd a forintot, és akkor remélhetőleg visszaállunk erre 3,80-85 közötti pályára.
Meglátjuk, hogy mi lesz. A beszélgetést folytatjuk a következő fél órában Plessinger Dániellel, az MBH Befektetési Bank sales vezetőjével.